kedves Szent Rita tisztelők, kedves testvéreim, családok évében az Ószövetségi Szentírással kezdtük azokat a családokat és családi helyzeteket igyekszünk feltárni, melyekben az Isten vezet bennünket, és amelyeken keresztül a családi élettel kapcsolatban Isten üzeneteit kutatjuk. Az elmúlt alkalommal Ábrahám és Sára történetén keresztül arról gondolkodtunk, hogy vajon, amikor a házastárs elveszíti hitét, vagy éppen még nem kapta meg a hitnek a kegyelmét, hogyan és miként éljen, viszonyuljon, hogyan is álljon hozzá a hívő ember, hogyan próbálja őt az Istenhez vezetni, vagy éppen hogyan tartsa tiszteletben az ő gondolkodásmódját, az ő felfogását. Ugyanennek a családnak egy másik története, amikor is Izsáknak megszületik két gyermeke, Ézsau és Jákob, és a két gyermek közül, akik ikrek, a később született Jákob lesz az, aki otthon marad, és az ő édesanyja mellett nő föl, bátyjával ellentétben, aki pedig munkában tölti az idejét kint a mezőn, aki az állatokkal törődik, aki nagyon sokat távol van a családtól. Jákob azonban ott van, hogy így mondjam, az anyja szoknyája mellett, éppen ezért a családban jól ismer mindent, és olyan kedves gyermekké lesz, aki mindig közel van, akit mindig meg lehet ölelni, akit mindig lehet szeretni. És Jákob természetében is ilyenné alakul. Egy olyan simulékony, kedves gyermek lesz belőle. Édesanyja kedvenc gyermekévé válik, és amikor ennek a helyzetnek elérkezik az az ideje, hogy látják, hogy édesapjuk milyen beteg, és hamarosan meg fog halni, szükségessé válik, hogy átadja az atya az áldást fiának, aki azután majd a család feje lesz. Mert hát abban az időben úgy történt mindez, hogyha az apa eltávozott, akkor a legidősebb fiú lett a családnak a feje, ő vállalt felelősséget az özvegy édesanyáért, és a többi nálánál kisebb, még meg nem házasodott testvéreiért is. Ennek fejében ő örökölte a családnak a vagyonát, és ő lett tehát a családnak a feje. Így az előírások szerint, amikor Izsák már nagyon beteg volt, akkor az lett volna a helyes, hogy az ikrek közül az előbb született Ézsau kapja meg ezt az atyai áldást, és ő vigye majd tovább mindazt, amit apja ráhagyományoz. Az anya azonban nem így gondolkodott. Arra gondolt, hogy mi lesz, ha ez a fiú, aki távol él a családtól, aki csak az állatokhoz ért, annak most emberekkel, vele is és kisebb testvéreivel is törődnie és foglalkoznia kell, vajon hogyan fogja mindezt ellátni? Mennyivel könnyebb volna, hogyha ez Jákob lenne, aki ott él mellette, aki mindenben a kedvében jár, aki ismeri a családi életnek különböző helyzeteit, mert hát otthon él a családban, és egyébként is édesanyjának legkedvesebb gyermeke. Ezért hajlandó, hogy saját férjét is becsapják, és Jákob beöltözzön Ézsaunak, és így apjától, az akkora már vak Izsáktól kicsalja az atyai áldást hazugsággal, minthogyha ő volna az idősebb testvér, Ésau. Egy vak ember nagyon jól megismeri a hangokat, és az atya rögtön közli, hogy te nem Ésau vagy, hanem Jákob. De miután közel megy és megtapogatja az ő ruháját, az ő hajviseletét, mindent úgy érez, minthogyha Ésau lenne. Elhiszi fiának, hogy ő az, átadja az atyai áldást, átadja az örökséget. Elgondolkodtatja az embert, hogy egy szeretett kapcsolat a házasságban és a gyermekek iránti szeretet hogyan vezethet valakit, ezt az anyát odáig, hogy a saját férjét is becsapja, és gyermekét egy ilyen csalásra veszi rá. Elgondolkodtatja az embert, hogy hogyan torzulhat el az emberi gondolkodás, hogyan változtathatja meg egy anyának a szívét egy ilyen helyzet. A saját sorsáról van szó, nyilvánvaló. Egyáltalában nem mindegy, ki az, aki a jövőben gondoskodik róla. Hiszen abban a társadalomban egy anya, egy özvegy nem állja meg a helyét. Szüksége van egy férfi támaszára, egy férfi irányítására, hogy a házában élhessen, és mindenben részesüljön. Ugyanakkor pedig mégiscsak számára a férje kell, hogy az első és legfontosabb legyen, és pontosan a férjét csapja be. Egy olyan gyermeke javára, akinek nem jogos, hogy ő legyen a családfő, hiszen ő a kisebbik, nem pedig a nagyobbik. Még azzal sem törődik, hogy a nagyobbik vajon mit fog ehhez szólni, hogyan fogja mindezt fogadni. Elgondolkodtató tehát, hogy vajon mi vezet egy embert egy családban egy ilyen helyzethez? Vajon mi az, ami előidézheti mindezt? Egészen biztos, és úgy vagyunk megalkotva, és bármennyire szeretnénk, hogy gyermekeinket, családtagjainkat egyformán szeretjük, ez mégsem így van. Az ember egy valakihez tud igazán kötődni, egy valakihez tud igazán ragaszkodni, mert hát így vagyunk megteremtve. Így gondolta ezt az Isten. És hogyha ezt elveszíti a házastársa iránt, akkor megpróbálja mindezt a gyermekével megvalósítani. És nem az összes gyermekével. Azzal, aki a legközelebb áll hozzá. Persze ez nem azt jelenti, hogy a többi gyermekét nem szereti, vagy hogy a többi gyermekével milyen különbséget téve akár ellene fordul, de hogy a szívében van egy, amelyik közelebb áll hozzá, nagyon sok helyzetben, nagyon sok családban könnyen előfordulhat. Mondom főleg akkor, hogyha a házastársát az anya vagy az apa valamilyen módon elveszítette. Most például egy elvált családra gondolok, ahol az édesanya a legidősebb fiút megpróbálta megtartani. Teltek, múltak az évek, és ő ott maradt egy nagyházban egyedül, férje elment, a többi gyermeke már mind házasságot kötött, de a legidősebb fiú még nem. Ő volt egyetlen támasza, ő volt számára létében a biztonság. És ennek következtében nem hiszem, hogy teljes tudatossággal megfontolva mi is az, amit tesz. Minden menyasszony jelöltet elmart a fia mellől. Előbb vagy utóbb, de talált benne valamit, amiért távol tartsa. És így a fiú már közel a 30-hoz, megnősült, de természetesen már benne is kialakult az, hogy a menyasszonyt, a feleséget mindig az édesanyjához mérte. Soha nem az, és soha nem is lehet az. És valamiféleképpen ebben a házasságban, a fiának a házasságában mindig ott van valami, ami megkeseríti az ő életüket. Pedig egészen biztos, hogy az édesanyja nem rosszat akart a fiának sem, meg saját magának sem. De mégis egyedül maradt, és támaszra volt szüksége. És ezt a támaszt nem találta meg másban, mint legidősebb fiában. Ugyanígy kell értenünk valahogy ennek a bibliai anyának a gondolkodásmódját is. És ezért történik mindaz, amit a Szentírás így ír le számunkra. Amikor azután mindez megtörténik, persze a fiúnak, Jákobnak menekülnie kell, mert hazatér a bátyja, kiderül apjánál, aki még életben van a csalás, és valahol idegenben, távolban kell élnie, távol a családjától. Mégsem vált valóra mindaz, amit az anya elképzelt. Ugyanakkor pedig Jákob számára ez a száműzetés mégiscsak a javára válik. Egészen átalakítja őt, és olyan naggyá teszi, mert az Isten ugyanazzal próbálja meg őt, amivel őt megpróbálta az Istent. És tudjuk jól, hogy házasságai révén Jákobot is becsapják, mást adnak hozzá, mint akit ő választott. Pontosan ugyanúgy, mint ahogyan ő beöltöztetik. Pontosan ugyanaz történik vele is, mint amit ő tett a saját apjával és saját testvérével. Az érzelmi kötődéseink a családban rendkívül fontosak és rendkívül lényegesek. Nagyon fontos, hogy mindig helyesen lássuk, milyen irányban haladnak ezek az érzelmi kötődések, ezek a kapcsolatok. Az ember, hajlamos a saját javát, a saját érdekét, a neki legkönnyebbet, legjobbat választania. És éppen ezért nagyon sokszor olyan irányba indul, amelyiknek a következte valami fájdalmat okoz a másiknak, a család egyes tagjainak, és talán észre sem veszi. Nyilván ti is tudjátok, hány és hány gyermek szenved attól, hogy érzi, hogy a szülő jobban szereti a másikat, mint őt. Hogy észreveszi, hogy a szülő többet nyújt a másiknak, mint neki. És biztos, hogy a szülő ezt nem rossz szándékból teszi. Egyáltalában nem akar senkinek sem fájdalmat okozni. De talán saját maga sem veszi észre, hogy mindazzal, hogy egyel kivételez, egyel, akivel jobban megérteti magát, annak többet nyújt, ez mit okoz a másikban? Hogyan próbál a másik állandóan teljesíteni, állandóan produkálni valamit, ami által többé akar mutatkozni, mint ami? Nemrég egy családnál jártam, lakásszentelés időszaka volt, vízkereszt ünnepe táján, és két kisfiú van. Az egyik mindig próbálkozott, hogy most ő beszélhessen, most ő szólhasson, most ő kerüljön előtérbe, most ő hozhassa be a tálcát. Mindig le lett intve. Mindig csak a másik tehette ezt. Mindig a másik tehetségéről, zenei képességéről volt szó, ennek az egyiknek semmi sem volt, amiről beszélhettek volna, vagy beszámolhattak volna. S ha én a gyermeket kérdeztem, ezt a másikat, akkor is a szülő válaszolt, és valamilyen hibát, valamilyen iskolai mulasztást említett, ahelyett, hogy valamilyen érdemét, vagy valamilyen pozitív tulajdonságát, valamilyen jó cselekedetét emelte volna ki. Biztos, hogy ismertek ilyen helyzeteket, találkoztatok hasonló helyzettel, és ilyet találunk tehát a Szentírásban is. De vajon az Isten a Szentíráson keresztül mit kínál, milyen választ ad nekünk egy ilyen helyzetben? Először is, hogy az Isten számára minden egyes ember és a család minden egyes tagja természetesen ugyanolyan fontos. Ő alkotta és ő teremtette. Ő ismeri, milyen képességekkel és milyen tudással, mivel ruházta fel őt. És amikor évek múltán a két testvér, az idősebb Ézsau és a fiatalabb Jákob, aki ebbe a csalásba belement, kibékülnek, akkor pontosan ez hangsúlyozódik ki, hogy tudatában vannak annak, hogy az Isten előtt mindannyian ugyanolyan kedvesek. Másrészt pedig, hogy az Isten ezeken a helyzeteken keresztül is megtanít bennünket arra, hogy nem lehet az Isten ellen tusakodni. Nem lehet olyat tenni, ami nem az Isten akarata szerinti. Mert ha egyszer Ézsau született előbb, akkor nem lehet Jákobot elsőszülötté tenni. Vannak olyan tények, amelyek nem rajtunk múlnak, és amelyeket nem lehet megváltoztatni. Nem lehet átformálni csak azért, mert az én érdekeim, az én elképzelésem valami más ezzel kapcsolatban. Jákobnak, mikor hazafelé megy, hogy majd bátyjával kibéküljön, van egy álma. Ebben az álomban ő az Istennek az angyalával harcol, birkózik. És nagyon sokáig tart ez a birkózás. Egész éjszaka birkóznak. És amikor már hajnalodik, akkor az angyal rácsap Jákobnak az oldalára, Jákob összeesik, és az angyal győz. És mikor Jákob fölébred, elgondolkodik azon, hogy hát vajon mit is jelenthetett ez az álom. És később megérti, hogy hát ő valóban eddigi életében állandóan az Isten akarata ellen tusakodott. Az Isten akarata ellen harcolt, az Istennel birkózott, hogy ne úgy legyen, ahogyan az Isten akarta, hanem úgy legyen, ahogyan ő akarja. És megértette azt is, hogy egy egész éjszakát, egy egész életet le lehet élni egy ilyen harcban. Le lehet élni egy ilyen Istennel való tusakodásban. De a végső pillanatban akkor is az Isten fog győzni. Akkor is az Istennél van a hatalom, és az Istennél van az erő. Mennyivel jobb lett volna, vonja le a következtetést, ha már kezdet-kezdetén meglátja és megérti ezt, és nem az Isten ellen tusakodik, hanem az Istennel harcol, az Istenért. Így lesz eme álom után Jákobnak a neve Izrael, ami azt jelenti, hogy az Istennek a harcosa, aki az Istenért harcol, és az Istennel harcol az igazságért, a jóért, a helyesért. Megint csak egy családi élet, megint csak egy családi helyzet, hiszen a Szentírás folyamatosan az Isten üzenete mindazt, amit az Isten számunkra üzenni akar, nagyon sokszor a családi életen keresztül teszi meg. Amikor most Jákobnak a történetében ezeket a vonásokat próbáltuk felfedezni, akkor gondolkodjunk el azon, vajon családtagjaink felé, amikor azt mondjuk, mindennyiukat egyformán szeretjük, mit is jelent ez a valóságban, mit is jelent ez tulajdonképpen. És hogyha van valaki a családban, akit bármi okból, de nem szerettünk eléggé, kérjünk bocsánatot, és igyekezzünk mindazt megtenni, amit elmulasztottunk, bár tudjuk, hogy amit elmulasztottunk, nagyon nehéz újra pótolni és megtenni. Amen.